Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet az imahét első estéjén. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Megköszönjük, Urunk, a Te munkádat, amit megmutattál az emberiség történelme folyamán, amikor kezdettől fogva annak legelejétől kezdve mindig a Tieidet elhívtad magadnak. Ezért dicsérünk és magasztalunk, hogy kihívtál minden népből egy lelki népet. És köszönjük, hogy ezt a népet igéddel és szent lelkeddel hívogattad állandóan, élezgetted és megtartottad. Köszönjük, Urunk, hogy ez a nép összegyülekezhetik az egész világon, és téged dicséret és magasztalhat, és ebbe a nagy Isten tiszteletbe mi is bekapcsolódhatunk, és egyúttal része lehetünk annak a csodálatos Isten tiszteletnek, ami a már a nem látható világban, a te országodban is zajlik, amikor ott állnak megszámlálhatatlan nagy sokaságként mindenféle népből és nemzetségből emberek, akik téged dicsérnek és magasztalnak és éneklik a bárány énekét, és most ennek a nagy-nagy közösségnek lehetünk a részesei, amikor ezen az ima héten együtt vagyunk, és a te szent trónusod előtt leborulunk, és téged dicsérünk, áldunk és magasztalunk. Nem csak azért adunk neked hálát, Urunk, hogy egy népet hívtál el, és hívsz el magadnak, hanem hogy bennünket személy szerint elhívtál, hogy hozzánk is eljutott a te szavad, ez a belsőséges, benső elhívás, amikor a szívünk mélyén megszorítottál bennünket, és íme uralmat vett a te igéd a mi életünk felett. Ezért vagyunk itt, és ezért szeretnénk most újra igét kérni, hogy még jobban átjárj és áthass bennünket, hogy lehessünk jobban a tiéid. És közben megtapasztaljuk a te szabadításaidat, hiszen ezen a héten a te szabadításaidról fogunk hallani, hogy milyen nagy dolgokat cselekedtél már eddig is a mi lelkünkben, és most is milyen nagy dolgot akarsz cselekedni a mi lelkünkben, amikor az ige, ami erős, olyan, mint a szikla zúzó pöröly, ami erősségeinket is szét tudja zúzni, hogy semmi ne álljon közötted és közöttünk, hogy így leromboltassék minden akadály és magaslat, ami a te ismereted ellen emeltetett. Így védj, Uramot, a mi gondolataink fölött is ezekben a percekben. És te látod, Urunk, hogy mit hoztunk magunkkal, milyen magaslatok azok, milyen gondolati erősségek, amik gátat jelenthetnek. Lehet ez szomorúság, lehet ez gyász, lehet ez félelem a jelentől, a jövőtől, a betegségtől. Bármilyen lelki állapotban vagyunk, Urunk, te tudod, hogy mit kell nekünk mondani. Szólj, Urunk, és meghalljuk a te szavadat, és így kérünk, hogy add a te áldásaidat nekünk ezen az estén. És mindezt kérjük, édesatyánk, az Úr Jézus nevében. Amen. Isten igéjét olvasom a Galata beliekhez írott első levél, első fejezetből, Pál apostolnak a Galácia beliekhez írott levélének első fejezetéből, a 15. és 16. verset. Tehát Galata 1, 15-16. Amikor az Istennek tetszett, aki elválasztott engem az én anyám méhétől fogva, és elhívott az ő kegyelme által, hogy kijelentse az ő fiát én bennem, hogy hirdessem őt a pogányok között, azonnal nem tanácskoztam testtel és vérrel. Kedves igehallgató testvérek, az Úr Jézus Krisztusban, a most előttünk levő estéken Isten szabadításáról van szó, és én azt a feladatot kaptam, hogy a Szent Háromság Isten szabadításáról beszéljek ti nektek. arról a szabadításról, amit így is nevezhetek, hogy az üdvösségről beszélek ti nektek, és ez a keresztény igehirdetésnek a lényeg, hogy az üdvösség útját kell hirdetni. Úgyhogy szeretném nektek az üdvösség útját hirdetni úgy, hogy most megmutatom a hét elején, hogy ennek az üdvösségnek az oka igazából nem bennünk rejlik, hanem Istenben, mégpedig a Szent Háromság Istenben rejlik, és így három fő gondolatot jegyezhetnek fel a testvérek. Egyik, az üdvösségnek az eredendő oka, honnan ered, az üdvösségnek az érdemi oka, hogy mire nézve nyerhetjük el az üdvösséget, és az üdvösségnek a hatékony oka, hogy hogyan is munkálkodik. Az üdvösségünk eredendő oka az, amit az Atya cselekedett, tehát a Szent Háromság Isten az üdvösségünk létrehozója. Az eredendő oknak a szerzője az Atya, aki elválasztott bennünket. Az érdemi oka egyedül az Úr Jézus Krisztus, akire nézve elválasztott bennünket, és akire nézve szabadulások vannak az életünkben. És az üdvösségünknek a hatékony oka, az pedig a Szentlélek, ahogy ő munkálkodik. És hogyha ezt a hármat, hogy az üdvösségünknek mi az eredendő oka, az érdemi oka és a hatékony oka, ezt keressük, akkor a Szentírásban azt a verset találtam, két verset, amit felolvastam ti nektek, hogy ez mennyire így volt Pál apostol életében. És ezért olvastam fel a Galata levélben levő önvallomását, ahol ebben a két versben mind a háromról beszél. Először is Pál apostol életében az üdvösségnek az eredendő oka az Isten munkája volt, tudnélik, hogy elválasztott engem. Itt kezdődött az egész, hogy elválasztott engem. Azt olvassuk egy hasonló gondolatot közül, hogy amikor tetszett az Istennek, akkor elválasztott engem, és hozzáteszem, az anyám méhétől fogva elválasztott engem. És ez az egésznek az alapja, innen indult el az egész, ez az origó, ez az eredet. Innen származott a mi üdvösségünk, hogy Isten elválasztott bennünket, mert anyánk méhétől fogva. Itt a protestantizmuson belül, meg a Biblián belül két értelmezése van ennek, egyik szűkebb, másik pedig tágabb. Előbb a szűkebbet nézzük, hogy mi az anyám méhétől fogva elválasztott engem az Isten. És eddig azért mindenki eljut bármilyen kegyességi irányzatban is van, de mégis hídben jár. Még a Gerhard Pál is eljutott, aki mélyen hívő evangélikus, előtt volt az egyházban, aki azt mondja, hogy nem értem még a föld színén, már értem, megszülettél. Még rólad mit sem tudtam én, tulajdonoddá tettél. Még meg sem formált szent kezed, már elválasztál engemet, hogy társam légy a föld. És Pál azt mondja, hogy amikor Istennek teszett, akkor engem elválasztott az anyám méhétől fogva. És ez egy olyan alap igazság, ami mindennek az alapja. És a Jeremiás azt mondja, hogy Isten, ezt mondja Jeremiásnak a könyvében leírja, hogy már az anyamében ismertelek téged. Már az anyamétől fogva elválasztott. A Zsoltáros azt mondja a 139. Zsoltárban, amikor még az anyám méhében voltam, már akkor tudtál rólam, már ismertél engemet, és szerettél engemet, és megkülönböztettél. És magasztallak, Uram, hogy csodálatosan megkülönböztettél engem, és ez már az anyamére is vonatkozik. És Pál apostol azt mondja, hogy Istennek tetszett és elválasztott engem. Ezért az üdvösségnek a eredendő oka, a kezdete az, hogy Isten valamit tett, valamit cselekedett, hogy elválasztott engem. És ez pedig az anya mélyben megtörtént. Ennek a látásnak, igei igazságnak a kiszélesítése, vagy nagyobb lépés ezzel kapcsolatban, amikor valaki még tovább megy, és azt mondja, hogy nem az anyám méhénél kezdődött, az én fogadhatásomkor kezdődött az, hogy elválasztott engem az Isten, hanem sokkal korábban már elválasztott engem az Isten, És ez a Bibliának az alaptanítás, ez az Efézusi levélben mondja Pál apostol, hogy ez az elválasztás már akkor megvolt, amikor még a világ nem is volt, a világ teremtése előtt már szeretett engem az Isten, és tudott rólam, amikor azt mondja, hogy áldott az Isten, ami Úrunk Jézus Krisztus Atya, aki megáldott már minket minden lelki áldással a mennyekben, a Krisztusban, amikor kiválasztott minket a világ teremtése előtt, hogy legyünk az övéi, és hozzá tartozzunk. Mert akkor valóban volt egy isteni terv, amikor Isten azt gondolta, hogy bennünket megalkot, és elgondolta, hogy hogyan jutunk mi majd élő hitre. És volt egy ilyen isteni terv, ennek részese volt a Saulus, és aki később Pál lett. Isten elgondolta, hogy majd eljön az, amikor ő neki tetszeni fog, őt elhívja, és egy hatásos hívással hívja el magához. És tehát, ha így ezt az igelátást nézzük, időben még jobban vissza tudunk lépni, amikor Isten egy tervet alkotott, és ezt valósította meg. És hogyha az Efézusi levélben tovább olvasuk, egy arany gondolatot találunk, aki mindent akaratjának tanácsából cselekszik. Isten mindent az ő akaratjának tanácsából cselekszik. Istennek van egy akarata, egy üdvözítő akarat, amire nézve teremtett téged és teremtett engem, és ennek van egy tanácsa, és erre nézve cselekszik mindent Isten az ő akaratjának tanácsa szerint. Ebben a kétféle látásban, hogy az anya mélyében választott el az Isten, vagy már sokkal korábban elválasztott az Isten, van valami közös. Az, hogy ő elválasztott, hogy kiválasztott. És Pál apostol erről beszél. Amikor azt mondja, Istennek tetszett, akkor elválasztott engem. És akkor ez előbb volt nyilvánvaló. Amikor én még nem tudtam rosszat tenni, ami megakadályozta volna ezt, nem tudtam jót tenni, hogy elősegítette volna ezt, amikor még nem tudtam volna megtérni sem, mert még mindennek előtte volt ez, akkor Istennek tetszett az, hogy engem elválasszon. Tőle függ ez, egyedül tőle függ, nem rajtam függ. Az üdvösségemnek a eredendő oka, eredeti oka egyedül Istenben van. Amikor az unokáimmal át szoktam menni néha egy-egy hídon, kirándulás során egy fahidat találok, akkor, amikor a híd közepére érünk, akkor a mese közepére érünk, tudnélik, a fahidon együtt ment a óriási elefánt és a kisegér. És az elefánt hatalmas léptei alatt dübörög a fahíd nagy hanggal. És ott megy mellette a kisegér, hogy lemaradjon, nesztelen ő is megy előtte, és amikor a híd közepére érnek, akkor megszól a kisegér, és azt mondja, ugye, hogy dübörgünk? Azt hitte, hogy ő dübörög. Úgyhogy nem úgy történt, hogy Pál apostol olyan nagy módon elindult volna, hanem a hatalmas Isten a nagy valóság magával ragadta, és ő is vele együtt mehetett azon a hídon, ami az üdvösség hídja volt. Üdvösségünk eredendő oka az Isten elválasztása, hogy tetszett neki, hogy bennünket elválasszon. Azért nem mond testvérem, hogy te dübörögsz. Nem mond azt, hogy tőled függ az egész. Egyedül Istentől függ az egész. Egyedül övé legyen a dicsőség. Ezért mondta valóla a Bibliában ez a hang, hogy Isten hangja, dicsőségemet másnak nem adom. Ne raboljuk meg az Isten dicsőségét. Nem mondta, hogy te dübörögsz. Másodszor az üdvösségünknek mi az érdemi oka? Ezt vizsgáljuk meg. Egyedül Jézus az érdem. Nekünk nincs érdemünk. Majd fogjuk és énekelni az énekes könyvből, hogy minden érdem álljon félre. Ezzel fogunk készülni az ima közösségre. Hogy az érdemi okát, ha keresem, akkor ez úgy nyilvánvaló, hogy tetszett Istennek, hogy kijelentse Jézust bennem. Mert csak azért lesz nekem üdvösségem, mert kijelentette a Jézust bennem. Mert Jézus Krisztus az üdvösségnek az érdemi oka, mert ő benne választott ki bennünket, hallottuk az Efézusi levélből, kiválasztott bennünket Krisztusban, hogy hozzátartozunk. Mert az Úr Jézus Krisztus volt az, aki jött, hogy megkeresse és megtartsa, aki elveszett. Mert Isten a Szent Háromság második személyét küldte el, hogy legyen nekünk szabadítónk. Isten elküldte az ő fiát erre a világra, hogy éljünk általa. Az üdvösségnek az érdemi oka egyedül, amit ő tett, azért fogad el bennünket. Nem azért, amit mi tettünk, hanem amit ő cselekedett, leginkább amit ő cselekedett, véghez vitt a Golgotán, amikor a bűneink büntetését magára vette, és helyettük elszenvedte azt az iszonyatos büntetést, amit mi megérdemeltünk, és ezt az érdemet bemutatta az atyának, és az atya ezért kellett, hogy a Jézus jelentse ki mi bennünk, mert az üdvösségnek az érdemi oka egyedül ő benne van. És hogy mi ezt megtudjuk, és ebből valóságos lelki élet és üdvösség legyen, de ezért Pál apostol azt mondja, hogy amikor Istennek tetszett, akkor elválasztott engem, és ezt mondja tovább, hogy kijelentse az ő fiát én bennem. Hogy lássam azt, hogy az üdvössége hogyan valósul meg, azért az ő fiát mutatta meg én nekem. De ez a szó nagyon fontos, hogy én bennem akarta kijelenteni az ő fiát. Vagyis az Úr Jézusnak a lénye, az ő szentsége, az ő igazsága, az ő gondolatai bele kell, hogy kerüljenek a te szívedbe, és az én szívembe be kellett, hogy kerüljenek. És a bensőnk, a lényünk legbensejében ott kell legyen a Jézus Krisztus és az iránta való szeretet. Mert egyedül ő az, aki által mi elnyerhetjük az üdvösséget, hogy kijelentette Jézus Krisztust én bennem, mert egyedül ő miatta lehet az enyém az üdvösség. És elgondolkoztam rajta, hogy kijelentette nekem. Pál mondja, hogy kijelentette ő neki Isten a Jézust, hogy milyen valójában. Mert azelőtt is sok mindent tudhatott Jézusról, de nem a kijelentés alapján. És ma is nagyon sokan vannak, akik sok mindent tudnak Jézusról, de nem a belső kijelentés alapján, nem az Isten megvilágosító munkája alapján. Csak az eszükkel tudnak sok mindent Jézus Krisztusról. Vannak megtapasztalásaik, keresztény megtapasztalásaik, de igazából Jézust még nem ismerik. Ugyanúgy ennek a Saulusnak, aki később Pál lett, Saulusnak is voltak megtapasztalásai, hiszen sokat hallott Jézusról, tudta, hogy ő kicsoda, bizonyára tudta, hogy mit tanított a hegyi beszéde. Mondjuk felvetődik a kérdés, hogy találkozott-e Pál apostol, illetve Saulus Jézussal. És korban találkoztatott, egyidősek voltak körülbelül. Mind a kettő Jeruzsálemben munkálkodott, hát Pál apostol korában a jeruzsálemi teológián tanult a nagy Gamaliel lábainál. Végsősorban miért ne lehetett volna ott a hegyi beszédés, miért ne hallotta volna azt, amit Jézus tanított, de erre azért soha nem hivatkozik. Tehát erre semmi adat nincs, hogy ők így találkoztak volna. Egy ige van csak, ami talán ennek a lehetőségét megengedi, hogy esetleg találkoztak, hogy mondta a 2. Korintus 5-ben Pál apostol, hogy ha ismertük Krisztus test szerint, többet nem ismerjük. És erre hivatkozva mondhatja valaki, na akkor lehet, hogy ismerte ő is Krisztust test szerint. De én úgy gondolom, hogy ezt Pál nem azért mondta, hogy elmondja, hogy mikor találkozott Jézus Krisztussal test szerint, hanem éppen arra mutat, hogy ha még test szerint találkozott is valaki az Úr Jézus Krisztussal, a élő hite nem volt, hiába találkozott vele. Hát hányan találkoztak az Úr Jézus Krisztussal test szerint, és ez nem jelentett nekik üdvösséget. A 10 bélpoklosnál mind a 10 találkoztak az Úr Jézus Krisztussal test szerint, de ez nem jelentett nekik semmiféle üdvösséget, csak egynek, az pedig samaritánus volt. Tehát épp azt akarja mondani Pál apostol a 2. Korintus 5.16-ban, hogyha ismertük is Krisztus test szerint, többet nem ismerjük, nem az a lényeg, nem a test nem használ semmit, hanem ővele, mint az Isten fiával kell találkozni. Ővele, mint a Szent Háromság második személyével kell találkozni. Ővele az isteni szabadítóval és üdvözítővel kell találkozni. Tehát nem elég ismerni róla bizonyos feljegyzéseket, vagy hogy mit vélekednek róla a többiek, hiszen Saulus is ismerte őt, ha nem is személyes találkozásként. De tudott róla, és ez nem használt neki semmit. Sőt, még ellenségének tartotta, hiszen amit tudott Jézusról, az ő ismerete csak arra jogosította, úgy érezte fel, hogy dühtől lihegve ellene támadjon. Tudta, hogy van, de a mennyben van. És mennyire fölbosszantotta őt az, amikor István vértanú még mondta is, hogy látom Jézust a mennyben ott állni. Tehát, ha valaki ismerte is Krisztust, így külső ismerete ez nem jelentett üdvösséget, egész addig, amíg el nem jött az a pillanat. Amíg Istennek nem tetszett az, hogy kijelentse ő benne Jézust. És nekünk is lehet ismeretünk Jézusról. Megtanultuk a KT-ban a különböző válaszokat vele kapcsolatban, az emberségével, istenségével kapcsolatban. Kívülről tudhatjuk a hegyi beszédet. De hogyha még nem jelentette ki a szívünkbe az Úr Jézus Krisztus, még nem vagyunk az övéi, ha az ő szent lelke által nem adott volna új teremtést a mi szívünkbe, hiába az ismeret. Mert lehetett őt ismeri, de kijelentés nélkül nem jelent üdvösséget. Nézzük még a keresztelő János is. Azt mondja a keresztelő János, hogy eddig nem ismertem őt. Emlékezünk a történetre. Eddig nem ismertem őt, de most már tudom, hogy ő az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Hogy mondhatta keresztelő János, hogy nem ismerem őt? Hát unokatestvérek voltak, kellett, hogy ismerje. Azt jelenti, hogy igazából nem ismertem őt, mint egy példát mutat arra, hogy hányan vannak, akik még igazából nem ismerik őt. Mert csak az ismeri őt, akinek az Isten szent lelke ezt kijelenti. Így azt olvassuk, amikor Istennek tetszett, hogy kijelentse őt. És én nem tudom, testvérek, bízom benne, valamennyien az úréi vagyunk. De valaki még nem találkozott vele, egy nem ismeri őt igazából lélek szerint, annak talán ezeket a perceket használja fel Isten, hogy ő neki talán most tetszik az, hogy neked kijelentse őt, a te szívedben jelentse ki. Ne csak az agyadban, gondolataidban, logikai rendszeredben most be fog illeszkedni. Nem, a szívedben, benned. Azt mondjuk, Istennek tetszett, kijelentette magát, Jézust, én bennem. És most már ismerheted őt. Ez tulajdonképpen ugyanaz, majd támult, hogy amikor Istennek teszett, elhívott, hogy kijelentse őt. Ez a bizonyos elhívás, amikor az Úr elhív téged, és attól kezdve tudod, hogy van megváltód, van szabadítód, van szemfelnyitód. Tehát ez is nem az emberi érdem következménye, hanem egyedül Jézus az érdem. Az üdvösségednek az egyedül érdemi oka a Jézus. Ezért kell, hogy őt benned kijelentse. Azért minden érdem álljon félre. Amit Jézus tett, azért fogad el az Isten, nem másért. Nem a hited miatt fogad el, hogy te annyira hiszel már ő benne, hogy ezt a hitet jónak tartja, és akkor most már az ővének tud, mert a hit az olyan, hogy azt ajándékba kapjuk. Bennünket, akik nem voltunk hívők, bennünket megajándékozott élő hittel, nincs előttünk olyan, hogy érdem lenne a hit. A hit az nem érdem, és ez a nagy csalás, hazugság a mostani korszakunkban, amikor azt akarják megmutatni, hogy a hit az, ami által, ami miatt, amire nézve az Isten téged szeret. Amikor még nem volt hited, akkor is szeretett. Tehát nem úgy volt, hogy te most a hittél, és akkor ezáltal hittel fogadtad el, de a hitet meg kellett, hogy kapjad előtte, amikor új szívet és új lelket adott neked az újjászületésben. És ez annyira nagy csapda, hogy az Evangélikus Egyház 1999. október 31-én megegyezett a Római Katolikus Egyházzal, mondván, hogy cselekedetekből üdvözölünk, és nem hitáltal. Tudjuk, hogy a reformációnak ez volt a lényege. Luther azt mondta, hogy hitáltal üdvözölünk, nem az ember érdeme. Róma azt mondta, cselekedetekből üdvözölünk, az ember képessége. És a kettő teljesen egymásnak ellentmond. És addig-addig győzködtek az ökumenikus teológusok egymással, amíg 1999-ben Augsburgban megjött a nagy összeülelkezés. A hit a lélek cselekedete. Tehát hitből is, meg cselekedetből is. Pedig hát ez fából vaskarika. Nekem nem volt olyan cselekedetem se, és nem volt képességem arra, és én nem tudok semmit felmutatni, hogy az Isten engem elfogadjon. Tehát a második tétel az, hogy az üdvösségnek az érdemi oka nem én vagyok, hanem egyedül Jézus. Ezért fogjuk énekelni, hogy minden érdem álljon félre. És egyre izgalmasabb testvérek, mert benne vagyunk a hív életnek a dinamikájában, hogy az üdvösségnek a hatékony oka pedig szintén nem az ember vallásossága. Hogy mi az, ami üzemelteti, működteti az egészet. Az üdvösségnek a hatékony oka a Szentlélek munkája. Ez pedig úgy jön ide a Galata 1-hez, hogy Pál apostol így mondja, hogy amikor már kijelentette nekem Isten az ő fiát, vagy én bennem, akkor nem tanácskoztam testtel és vérrel. Itt van a Szentlélek. Amikor valaki már nem testtel és vérrel tanácskozik, hanem az Isten szent lelkével, annyira ide kívánkozik ez, hogy Jézus egyszer Péternek azt mondja, hogy nem test és vér jelentette ezt meg benneket, hanem az atyának a lelke. Tehát ami a kereszténységben a hatékonyságot jelenti, ami az aktivitást, a dinamikát adja, az az Isten szent lelkének a munkája, hogy ne tanácskozunk testtel és vérrel, hanem a Szentléleknek a munkáját láthassuk. Tehát itt láthattuk, testvérek, hogy az üdvösségünknek az eredendő oka az Istennek az elhívása. Az üdvösségnek az érdemi oka Jézus, és a hatékony oka az pedig a Szentlélek. Így volt ez az én életemben is. Olyan családban nőhettem fel, ahol a Szent Háromság Isten szívén nyugodtunk, és Isten munkálkodott bennünk kezdettől fogva. Elmondhatom, hogy az üdvösségemnek az eredendő oka az Isten kibeszélhetetlen szeretete, amikor már 9 éves koromban hallottam egy prédikációt a János 3.16-ról, és ez úgy megérintette a szívemet, hogy én még hosszú ideig beszéltem róla, hogy én megváltott ember vagyok. De ez nem emberi kéz által történt, ez nem úgy történt, hogy a szüleim hitre erőltettek volna, mert tudom, hogy akkor oda mentem édesanyámhoz, és mondtam, hogy szeretnék megtérni, és azt mondta, hogy ebben nem tud segíteni, nem akart segíteni. Mentem az édesapámhoz, és az édesapám is azt mondta, hogy ebben nekem nem tud segíteni. Ő nem tud új szívet, lelket adni. De Isten megadta nekem az új szívet és a lelket, hogy ez egy gyerekkori megtérés volt, de Isten munkája volt kézérintése nélkül. Az üdvösségemnek az eredendő oka az Isten elhívása, amikor ő neki tetszett. És az érdemi oka is, hát utána bebizonyosodott az életemben, hogy nincsenek nekem érdemeim. Hanem inkább olyan okokat tudnék felsorolni, amikre nézve nem vagyok méltó az üdvösséghez. De ott volt mindig Jézus, és az ő áldozata, és a vissza nem vont kegyelme, és mindvégig tartó hűsége az, ami érdemként ott van az Atya előtt, Isten előtt. És az életem is így volt, hogy az Isten szent lelke hogyan tudott munkálkodni bennem, és hogyan végezte el, hogy lehessek az ő eszköze. És az üdvösség okozatait, testvérem, vizsgáld meg a te életedben is. Hogy Keresd az okokat. Az eredendő okot nem magadban keresd. Hogy neked olyan képességeid vannak, olyan tulajdonságaid vannak, hogy belőled, nem belőled fakad az üdvösség, ezt ő adja ingyen kegyelemből. Az érdemi okot is nem magadba keresd, hogy milyen értékeid vannak, és a hatékony okot is nem magadba keresd. A hatékony okot is nem magadba keresd. Mint ahogy nagyon sokan magukban keresik a keresztény élet hatékonyságát, vagy a saját vallásos teljesítményeikben keresik, vagy egy Istennek nem tetsző lelki jelenségben keresik az üdvösség hatékonyságát. Amikor Saulus a földre esett, nem emberi erő döntötte földre. Nem az történt, ami bizonyos gyülekezetekből, hogy jön egy karizmatikus vezető, és megfogja, és megérint a homlokát, és az hanyat zuhan. Az nem lesz új ember, abban nincsen kijelentve a Krisztus belül. Az nem az üdvösséget szerzi, hogyha valaki a kéz rátételével, bizonyos erőkkel a másikat a földre taszítja. Nem, az igazi ok a hatékonyság, hatékony ok az életünkben, amikor az Isten szent lelke az, aki átformál és átalakít bennünket. Nem a te vallásosságod az, ami eljuttat téged Krisztushoz. Ne mondd azt az 5 Mózes 8 alapján, hogy az én erőm, az én hatalmam cselekedte meg, nem az. Hanem egyes egyedül az ő munkája. Isten lelkének az ereje. Az a hatalmas lélek, aki a teremtéskor mindent létrehozott, aki nekünk is új szívet és új lelket ad. Az a lélek, akiről azt mondja Pál apostol a Galata levélben, akit Isten mint egy szolgáltat és hatalmas dolgokat cselekszik a mi életünkben. Az munkáljon bennünk hatalmas dolgokat. Amen. Maga pedig a békességnek Isten szentelje meg titeket mindenestől. És a ti egész valótok, mind lelketek, mind testetek fedhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Amen.